sátét, hanem alapígér az előbb hallott történetből olvasok néhány szót. A Lukács evangélium a 10. részének a 29. verséből. Ki a fele barátom? Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az imént hallott történet, ami példázat ugyan, hiszen Jézus mondja el, de mégis minden valószínűség szerint nem csak fikció, nem kitalált történet, nem csak tanmese, hogyan esetleg némelyek megfogalmaznák, vagy gondolnák, hanem valószínűleg igazi történet, sőt nem is egyszer előforduló történet, mármi azt a részét illeti mindenképpen, hogy tudnék az országúton, rablók elkapnak valakit, kifosztják, megverik és félholton ott hagyják az útszére, nem törődve, sorsára hagyva őt. Ebben a részében egészen biztosan nem is egyszer, nem többször előforduló történt volt, amit Jézus válaszként adott, és emiatt is, illetve a történet másik része miatt is, hogy tudnék, egy irgalmas ember is akadt azon az úton, a Biblia legismertebb történetei közé tartozik, és az én feljegyzéseim szerint mégis, mióta Sukoróra kerültem, lassan 12 éve, csak egyszer olvastuk itt a istentiszteleten, gyülekezetünk közösségében ezt a történetet lekcióként, és ugyanakkor textusként is. 4 éve lesz, 2014-ben a reformáció ünnepén olvastuk ezt a történetet, és akkor az ünnepen az írástudónak, a törvénytudónak az elhozott két kérdések közül az első volt a textusunk, tudnék azt, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Nyilván a reformáció ünnepénhez ez nagyon illő kérdés volt, hiszen reformátoraink, Luther Márton mindenek előtt szintén ezt a kérdést tették fel, hogy mit kell igazán tenni azért, hogy az örök életet elnyerjem, hiszen érezték, hogy sok minden pótcselekvés elharapózott, elterjedt az egyházban, a középkor egyházban is, de ezek nem adnak örök életet, ezek megtevése által nem lehet örök életet nyerni. Mi tehát az, ami igazán az örök élethez vezet? Ez volt tehát szűk 4 évvel ezelőtt a kérdésünk. Ideje újra hallani ezt a történetet gyülekezetünk közösségében is, és éppen itt az ideje, hogy a törvénytudó által feltett második kérdése is összpontosítsunk. Ezért hallottuk az előbb alapigeként ebből a történetből a törvénytudónak tehát a második kérdését, hogy kicsoda is az én felebarátom. Azt gondolom, hogy nem csak azért időszerű ezt a kérdést feltennünk magunknak is, vagy mintha mi tennénk fel, vagy akár egymásnak is, vagy mi is feltetjük az Úrnak, mert hogy hát telik az idő, és azért jó lenne sort keríteni erre az ige szakaszra is, hanem azért, mert a körülöttünk lévő történések is nem egyszer ezt a kérdést hangsúlyozzák, kimondva vagy kimondattanul, hogy de hát ki is az, akit én megszánhatok, ki is az, akin én megkönnyörülhetek, ki is az, akiért én tehetek valamit, kevesebbet vagy többet. Nagyon jól tudjuk, hogy igen, égető kérdés ez, mégpedig részben ugyanazokból a szempontokból, amik miatt az írástudó is feltette ezt a kérdést, de más szempontok miatt is. Ez a kérdés tehát, amit a törvénytudó feltesz, mindenek előtt az elhárításnak a kérdése. Ahogyan ebben igen gyakran mi is nagy rutint tanúsítunk, és mesterei vagyunk az elhárító kérdéseknek. Ő tudnék, azért kérdezheti ezt Jézustól, hallva Jézusnak a válaszát, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat, ez tehát szükséges ahhoz, hogy az örök életet megnyerd, hogy jó, hát tegyük fel, hogy szeretem, hogy ki az én fele barátom, szeretem az én fele barátomat, na de kicsoda is az. Mondd meg akkor, hogy ki az én fele barátom, és ezzel a kérdéssel igyekszik az ember tehát elhárítani a tetteket mindenek előtt, hogy tehát akkor tényleg meg kelljen tennie azt, ami az ő fele barátja iránti szeretetének a jele volna, vagy így is mondhatjuk, akár a bizonyítéka volna, mégpedig bizonyíték nem is csak másoknak a számára, kívülállóknak a számára, vagy körülállóknak a részére, hanem az ember önmagának is, amivel be tudná bizonyítani, hogy hát én tényleg szeretem a fele barátomat. Nem vagyunk-e mi is úgy gyakran, hogy érezzük, állítunk önmagunkról valamit, hirdetjük önmagunkról, mondjuk, hogy milyenek vagyunk. de mi magunk sem nagyon hisszük, hogy az tényleg úgy van. És akkor olyan jó lenne legalább egy-egy bizonyítékot felmutatni, hogy de tényleg, mert én már ezt, meg azt megtettem annak érdekében, hogy amit önmagamról mondok, az igaz legyen, vagy tartható legyen, az alátámaszható legyen, és nem egyszer bennünk is ott a hiányérzet, hogy hát mondom, de még nem nagyon tettem azért semmit, hogy ez bizonyítani lehessen. Tehát a kérdésben benne az elhárításnak a szándéka, hogy ne kelljen megtennem, legyen elég az, hogy én azt hirdetem, hogy én Isten törvénye szerint, mert ugye Jézus is azt idézi, én tényleg szeretem a törvény elvárása szerint, a törvény betűje szerint a másik embert. Elhárítani a tetteket, hogy megmaradhassunk csak a törvény betűjének a hangoztatása mellett, és még inkább talán elhárítani a felelősséget. Hiszen ki a felelős azért, hogy valaki valamilyen helyzetbe jutott, hogy mondjuk segítségre szorul, hogy hibázott, hogy zsákutcába jutott, hogy eltévejedett, hogy bajba jutott ő-e, vagy mások, akik odasodorták, vagy oda tanácsolták, vagy oda vitték. Elhárítani a felelősséget, ez talán még kedveltebb tevékenységünk, hiszen nem egyszer érezzük, hogy nem a felelőst kellene keresni, hanem tenni lehetne, tenni kellene valamit, de nekünk olyan jól esik mégis a felelősség irányába feltenni a kérdést, és mindjárt elhárítani magunktól, de hát mi közöm nekem hozzá? Nem én tehetek róla. Nem én raboltam ki, nem én hagytam ott, nem én mondtam, hogy akkor menjen oda. Nem én tehetek arra, hogy pont a rabló kezébe esett, és számtalan ilyen válaszunk van erre az önmagunk által feltett kérdésre, hogy ki is a felelős. Tehát, hogy sokan mások, de én nem vagyok felelős, lehet, hogy talán nincs is felelős, és eljuthatunk oda is, hogy talán maga az Úristen felelős azért, hogy ilyen helyzet kialakult, hát segítsen akkor ő valahogy. Ezért tehát ebben a kérdésben, ami tehát nem csak a törvénytudónak a kérdése, hanem az embernek a kérdése a másik felé és Isten felé, benne van az önigazolásnak a szándéka, a vágya, hogy vagy a felmentésnek talán még jobb így mondani, felmentem önmagamat. Én nem vagyok felelős azért, hogyha nem teszek valamit. Nem vagyok felelős azért, hogyha valaki bajba kerül, ha valami zűrös helyzet alakul ki, amivel egyébként tele van a világ, a körülöttünk lévő is, zűrös helyzetbe jutnak valakik, zsákutcába jutnak valakik, nem én vagyok a felelős érte, nem kell tehát ő érte, vagy a helyzet megoldásért semmi különösebbet tennem, elég, ha hangoztatom, hogy én szeretem a fele barátaimat. És ebben a kérdésben benne van, amit másodszor hangsúlyozhatunk, hogy megmaradni azon a bizonyos elméleti szinten, azon a síkon, amikor vitatkozunk egymással, amikor igyekszünk egymást meggyőzni az állítás, vagy a kérdés és az állítás helyességéről, a feleletnek a tartható voltáról, hogy igen, tehát elegendő az, és úgy irtózunk attól, hogyha erre az elméleti szintre a gyakorlati síkra kellene lépni, nem csak elmondani, nem csak elmagyarázni, nem csak szóban bizonyítani, hanem tehát tenni azért, hogy valakinek az élete, az élethelyzete megoldódjon, vagy ha tényleg nem tudjuk megoldani, mert hát hogyan is tudnánk minden gondot megoldani, de mégis ami rajtunk múlik, legalább azt az olykor nagyon keveset, de mégis megtenni, hogy tehát ne csak elméletben beszélgessünk a kérdésekre, a gondokról, hanem gyakorlatban is tehessünk valamit azért, hogy az kimozduljon, hogy a megoldás irányába haladjon, hogy egyáltalán reményt adjon, tehát a reménynek a jelét adja legalább a bajban lévőnek, hogy nincs egyedül, vannak, akik tesznek ő érettem. Ezért tehát itt azt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy elméleti síkon maradni, hogy a törvény betűjének mikor teszek eleget, vagy mikor tennék eleget, csak feltételes módban, ha ezt megtenném, az megfelelő volna az Úristennek, akitől a törvényt kaptuk. És valójában nagyon sokszor megmaradnak, a keresztények megmaradunk, Jézus követői is ezen a síkon, hogy mi volna, ha ezt vagy azt tenném. Most ezzel szemben tehát Jézus válasza, amit a történetben mond el, és aztán meg is fogalmaz, mindenek előtt tehát az elméleti síkról akar a gyakorlatiba vinni bennünket és minden embert, hogy ne elégedjünk meg azon, azzal, hogy elmorfondírozunk a kérdéseken, a gondokon, a mások sorsán, talán a magunkén is, és aztán tehetetlenül nézzük, tűrjük, vagy tehetetlenségünkkel nyugodjuk, segítjük, hogy benne maradjon a pázban valaki, hogy az űrzavar ne csökkenjen, hanem növeljen, hanem Jézus válasza, így mondhatnánk, hogy próbáld ki. Tedd meg azt, ami a törvény betűjén bennem, hogy szereted a felabarátodat, de ezt ne szóban, ne csak mondással, hanem tettekkel és cselekedettel próbáld ki, mi lesz akkor, hogyha tényleg meg tudod tenni, hogy a szeretetednek jelét adod a másik ember irányába, és úgy, ahogy a történetben elhangzik, hiszen ez az irgalmas samáriai, azért, ha a történetet elolvassuk, megtette, amit meg kellett tenni, de nem mondhatni azt, hogy olyan, tehát hogy túlzásokba esett volna. Tehát nem hagyta rá fele vagyonát erre a szerencsétlen járt emberre, nem adott aranyakat a fogadósnak, hogy ó, hát hadd dőzsél, majd ha felépül, meg még szórakozol itt, mintha egy szanatóriumban vagy egy üdülőben lenne. Nem, hanem amit kellett, azt megtette, és annál nem tett többet. Vajon mi meg tudnánk-e tenni azt, amit meg kell tenni, és nagyon sokszor talán pont ezzel védekezünk, hogy de hát nem tudunk mindent megtenni, nem tudjuk teljesen helyrehozni az életét, nem tudjuk őt kárpótolni, és közben nem is erre volna szükség, hanem kipróbálni azt, hogy amit megtehetünk, amire szüksége van, ami azonnal, ami ott helyben segít, azt elvégezni, azt megtenném. De mégis én azt gondolom, és erre szeretném a gyülekezet figyelmét irányítani, hogy Jézus válaszában ennél sokkal több benne van, mint csupán az, hogy hát legközelebb, ha az úton jársz, akkor legyen nálad 2 dénár, hogy oda tud adni a fogadósnak, hogyha áplásra szorul valaki. Ne 3 legyen, ne 1, de 2 legyen. Sokkal többről van itt szó, tudnék. Arra irányítja Jézus a válaszában, pontosabban a válaszának a kérdésében a figyelmet, mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a kifosztott embernek, fordítva teszi fel a kérdést, hiszen az újságra azt kérdezi, hogy, az írástudó azt kérdezi, hogy ki az én fele barátom, tehát kinek segíthetek, vagy pontosan kinek segíthetnék, vagy pontosan kit kellene szeretnem nekem. És a válaszban pedig Jézus azt mondja, abból a szemszögből fogalmazza meg, hogy kinek, ki lett a fele barátja ennek a bajba jutott embernek. Jézus tehát arra irányítja a figyelmet, hogy te a saját szempontodból teszed fel a kérdést, a kérdéseket. Mindig a saját szempontodból. Én mit tegyek, hogy én elnyerjem az örök életet? Ki az én fele barátom? Kinek kell segítenem, ha nagyon muszáj, talán így is feltetnénk a kérdést? Egy szóval úgy fogalmazza meg itt ebben a történetben az írástól, hogy ő van nyerő helyzetben, ő van nyerekben. Ő teheti fel a kérdést, és ő akar még valamit szerezni, és ha nagyon muszáj körül, leereszkedhet a fel a barátjához, hogy segítsen rajtam. Jézus azonban azt kérdezi, hogy mi lenne, ha te kerülnél bajba? Ha te feküdnél ott az út szélén, és várnád, hogy segítsen, vagy segít-e valaki neked? Hogyha tehát nem az volna kérdés, hogy ki a te fele barátod, hogy válogathatok-e, vagy hát nagyon muszáj mégis, ahogyan te mondod, hanem fordítva, hogyha más válogatna, és azt mondaná, hogy hát, te nem vagy a fele barátom, neked nem segítek, rajtad nem szánakozom. Mi lenne akkor? Hogyan éreznéd magad? Márpedig a 3 közül 2 így tettek, azt mondták volna neked, hogy te nem vagy a fele barátom, nem szánakozom rajta, nem segítek neked. És csak egy volt az, aki megszánta, első segélyben részesítette, elvitte, és ápolta, és pénzt adott a fogadósnak, hogy a fele barátján segítsen. Én nagyon fontosnak érzem azt, hogy Jézus válasza ki szeretne mozdítani bennünket abból a megszokott helyzetből, hogy mindig a saját szempontunkból tesszük fel a kérdéseket, vagy úgy, mint itt a törvénytudó, hogy hát kinek segíthetek, bár nem tudom miért kellene, de ha igen, akkor mégis, és nagyon sokszor pedig fordítva mindig csak azt várjuk, hogy de hát ki segít rajtam. A közös ebben a teljesen ellentétes helyzetben is az, hogy az ember a saját fejével gondolkodik, a saját érzelmeit tartja szem előtt, a saját szempontjából látja a világot, és a saját szemszögéből teszi fel a kérdéseket is. Ez az ember sajátja, tulajdonsága, alaptulajdonsága, és Jézus ez a válaszal ezen is változtatni szeretne. Hát miért nem gondolsz arra, hogy a másik embernek mi a kérdése? Hogy ő hogyan látja a világot? Hogy az ő szemszögéből vajon, hogy néz ki mindaz, amit életnek nevezünk? Az ő sorsa, az ő helyzete? Vajon arra nem gondolsz, hogy ő mit érez, amikor te kérdezel, amikor te ránézel? Amikor te vagy leereszkedsz hozzá, vagy nem, elmégy mellette, vagy rá se nézel? Vajon miért nem? Vajon miért nem gondolsz arra, hogy az ő szemszögéből mi is az égető kérdés? Hiszen nagyon fontos kérdést tett fel az ember természetesen. Ezért volt 14. október 31-én ez a textusunk nekünk is. Mit tegyek, hogy én elnyerjem az örök életet? És ma mégis ez a kihúzanító válasz Jézusnak, hogy na de hát te az örök életen gondolkodsz, a másik embernek meg most a földi élete van veszélyben. Mit teszel te azért, hogy megmaradjon az ő földi élete most is? Ezt hadd tegyem hozzá szabadon, majd azután ráérünk gondolkodni azon, hogy a te örök életedért mit tehetsz. Bár nem is biztos, hogy fel kell tenni majd azt a kérdést, mert ha segítesz a fele barátodon, akkor már megtetted azt is, amit a saját örök életed elnyeréséért megtehetsz. Mennyire különbözők az emberi szempontok, az élettörténetek, élethelyzetek, életkorok is, mint ahogy most is, hiszen kicsik és idősek is együtt vagyunk most, és mégis mindig, vagy legtöbbször bele rögződünk a saját szempontunkba, a saját élethelyzetünkbe, a saját logikánkba, és ezért tudjuk legtöbbször csak a saját kérdéseinket feltenni, és mivel ez nagyon sokszor így van ezért, hogy saját kérdéseinkkel fordulunk egymáshoz, nagyon ritkán születnek olyan válaszok, amik valóban segítenének, amik valóban nem meggyőzni akarnák a másikat, vagy legyőzni akarnák főleg a másikat, hanem amelyek olyan válaszok volnának, tettekben megnyilvánulók is nem utolsó sorban, amit hát a másik embert is figyelembe veszi, hogy vajon mire van szüksége ő neki, vajon a földi életben mit segíthetek, vagy tovább menve, vajon az örök élete az övé érdekében mit tehetek én magam. És ezért, mivel az emberi szempont nagyon sokszor vagy egymással párhuzamosak, vagy egymással szemben állnak, és nagyon ritkán, lássuk be, még családon belül is nagyon ritkán egyeznek teljesen. Ezért én úgy értem, az emberi kérdéseket, Jézus kérdéseit olyan felteszi, mint ami arra irányítja a figyelmünket, hogy az Úr szempontját, Istennek a szempontját lenne jó minél többünknek, mindannyiunknak mindig szem előtt tartani. Mert ő képes arra, ő alkalmas arra, ő hatalmas arra, ő eléggé szerető ahhoz, hogy egyeztetni tudja a mi szempontjainkat, tehát itt tudjon békességet teremteni, itt tudja a szeretetnek a csatornáit megnyitni mindannyiunk szívében, és azokat tettekre váltani, segíteni nekünk, és így tudja összhangba, azaz harmóniába hozni sokféle életünket, hogy az ne ellenségeskedés legyen, hogy az ne zsörtörődés legyen, hanem az egyetértés legyen, az megértés legyen, és hogy azok valóban egy irányba tartsanak, tehát a különböző emberi életek egy irányba tartsanak, ez pedig ő maga, Istenhez, és az által kínált örök élethez haladhassunk. Ezért tehát, szeretett testvéreim, szabad nekünk is Jézus biztatását megfogadnunk, tudjuk, hogy kipróbálni. Kipróbálni, még mielőtt a tettekhez rohannánk, kipróbálni, hogy a másik ember kérdését is meghallani például. Vagy beleélni az ő szempontjába, ő élethelyzetébe magam. Meghallani, és elhinni, hogy az a kérdés is, amit ő tesz fel, az is fontos. Van olyan fontos, mint az enyém. És a választ akár közösen keresni, akár ha ő képtelen rá, mert segítségre szorul ez az alaphelyzet, akkor a válasz megtalálásában is segíteni neki, és utána, ha megvan a válasz, akkor azt tettekkel, tehát azt végrehajtani, valóban bizonyítani, hogy a törvénynek nem csak a betűjét akarom megtartani, szeretem fel a barátomat, mint magamat, hanem azt meg is tudom tenni kis tettekben, apró dolgokban, ami rajta múlik, ami az én lehetőségem. És ezért örülök, hogy Álmosi sétálgat a gyülekezet szemülőt a templom közepén, mert nem lehet elég kicsi dolgot találni ahhoz, hogy azt mondanánk, ezt nem érdemes megtenni. A legkisebbek is tudnak olyat tenni, ami segít a másikon, segíthet a másikon. A legkisebbek is, talán még alkalmasabbak is, mint mi nagyok, hogy beleéljék magukat a másiknak a helyzetébe, a másik kérdésébe, a másik bajába. Ezért tehát, hogy Jézus nem is egy helyen tanít bennünket, lehet, hogy tanulhatunk a kicsiktől is, azt is, hogy igen, amit a kis erőtlen kezével, amit a még serkenő gondolataival meg tud tenni, ha ő megteszi, akkor mi miért nem? Akinek erősebb a kezünk, határozottabbak a gondolataink, érettebbek vagyunk, arra érettünk meg, arra nőttünk fel, hogy ne törődjünk a másikkal. Biztos, hogy nem így van. Isten szempontja, amit Jézus is megjelentett ebben a világban, igenis törődjünk, igenis harmóniát, összhangot, szeretetet, békességet, együttérzést keressünk. Mert hát mi lesz Isten országában? Ahova vágyunk, ahova a kérdés feltevése szól? Hát ezek lesznek. Ezért, ha azt itt meg tudjuk valósítani, hogy énekeljük a 480. dicséretben, már e földön az enyém lett, már most ott érzem magam a menny előszobájában, igen, ha így tudok tenni, ha így tudok kérdezni, ha így tudok felelni, ha így tudok Jézusra hallgatni. Amen.